6 óra 45 perc van, folytatjuk a reggeli monitort, és itt van velünk a telefonvonalban Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeit fogjuk elemezni. A félhetes hír összefoglalóban említettük, hogy rakétatámadás érte az Ukrajna nyugati területén található Lviv városát. Nagyon közel van egyébként a lengyel határhoz ez a település. Állítólag az oroszok a város kritikus infrastruktúrájának egyik elemét célozták, találták el, a kiszoródó repeszek viszont egy lakóházat is megrongáltak, 4 ember meghalt. Van-e bármiféle rendszerszintűség ön szerint most még abban, hogy kritikus infrastruktúrát céloznak, bombáznak az oroszok? Ugye a háború egy szakaszában ez igencsak jellemző volt, de azért most már jó néhány hónapja ritkásak ezek az események.
Lényegében az oroszok az eszközökből fogytak ki. Tehát a tavalyi évben a sikeres ukrán ellentámadások után, már egyébként az első, ugye a szeptemberi Harkiv környéki nagy ukrán, hát relatíve nagy ukrán előnyomulás után elkezdték az oroszok a kritikus infrastruktúra elemek támadását. Azóta valóban az intenzitás egy darabig fokozódott, de egészen egyszerűen Moszkva nem tud annyi precíziós csapásmérő eszközt gyártani, amennyit egy-egy ilyen nagy támadás során ellő. Úgyhogy az év elejét követően még sikerült egy-két nagy támadást indítani, most már inkább kisebb volumenű támadásokat indítanak, illetve hát nem pont Lviv, azaz régi osztrák magyar nevén Lemberg esetén, úgy igyekeznek ezeknek a manőverező robotrepülőgépeknek és rakétáknak a pontosságát, meg a védelmét megoldani, hogy rengeteg ezeknél jóval olcsóbb iráni gyártányú Shahid drónt is indítanak, tehát igyekeznek egy picit túlterhelni az ukrán légvédelmet.
Összességében mindkét fél esetében elmondható, hogy amit az oroszok kapcsán említett, hogy eszközhiánnyal szenvednek, küszködnek a harctéren?
Egy háborúban sosincs annyi eszköz, amennyire szükség lenne. Tehát nyilvánvaló módon mind a két haderő jelentős mennyiségben tudna még fegyvert, és jóval nagyobb mennyiségben tudna még lőszert felhasználni. Tehát egyik fél sem rendelkezik elegendő eszközzel. Nyilván az ukránok sem véletlenül kérnek újabb és újabb fegyverszállítmányokat, újabb és újabb lőszer utánpótlást. Nyilván jóval többből is lehetne háborúzni, de ennyit kaptak, ennyi van számukra a nyugatnak. Hasonló a helyzet az oroszoknál. Egyes becslések szerint, nem az ukrán adatokra gondolok, mert azok több mint 4000-et mondanak, legalább 2000 orosz harckocsi semmisült meg eddig a harcokban, úgyhogy ugye Oroszország legnagyobb harckocsi gyára békeidőben jó, ha 200 darabot tudott gyártani. Nyilván most a háború miatt fokozták a termelést, de maximum 400-ra. Tehát mind a két fél nagyon komoly lőszer és fegyverhiány van szemben, nem is beszélve arról, hogy mind a két főnél nagyon jelentős az élőerőhiány. Ukrajna lényegében már mindenkit mozgósított, akit tudott, Oroszország pedig nem mer mozgósítani, hiszen akkor Putyin elnöknek be kellene ismerni, hogy ez a különleges katonai művelet, ez mégiscsak háború.
De Oroszország annak ellenére nem mozgósít, hogy gyakorlatilag a Wagner zsoldos hadsereg tagjai kivonultak Ukrajnából. Persze voltak azért, akik csatlakoztak a hivatásos központi orosz hadsereghez, de az ő számuk valamelyest elenyészőnek tekinthető a teljes Wagner létszámhoz képest?
Hát ugye nem tudjuk pontosan, hogy a puccs idején még hány katonája volt a Wagnernek. Szakértők azt mondják, hogy körülbelül olyan 20 000, és amennyire tudjuk, ugye becslésekről beszélünk, mert egész egyszerűen exakt adatokat egyik oldal esetében sem tudunk. Az elmúlt két hétben nagyjából egy 10 000 Wagner harcosra becsülik a belépettek számát, tehát azért vélhetőleg minden második Wagner harcos most már az orosz haderőben szolgál.
A front eseményeit illetően beszélhetünk most ukrán ellentámadásról, vagy inkább egyfajta, ahogy egyébként az egyik amerikai kutatóintézet is fogalmazott, az orosz erők kimerítéséről, egy tudatosan óvatosabb stratégiáról, kicsit ilyen kivárásról lehet szó, kicsit ilyen állóháborúról lehet szó, ugye a front legintenzívebb szakaszain, például Bakhmutnál, de megint ismételten a kelet-ukrajnai Bakhmut városáról írnak sokat, hogy ott intenzívek a harcok.
Az ukránok nyomnak, tehát most már nincsenek olyan nagyobb eszközökkel, mármint sok harckocsival, gyalogsági harcszemben végrehajtott támadások. Sokkal inkább használják a tüzérséget, rakétasorozatvetőiket, ugye a HIMARS, amit most már szerintem mindenki ismer, aki nyomon követi a háborús fejleményeket. Bizonyos előretöréseket most is elérnek, de egyelőre ez nem az az átütő siker, amire számítottak sokan. És ugye erre mondta az amerikai háborús kutatások intézete, az Institute for Study of War, hogy ez lehet tudatos ukrán taktika. Tehát, hogy azt csinálják itt, amit csináltak Hersonnál, ugye ott a Dnipro, vagy orosz nevén Nyeper folyó nyugati oldalán lévő orosz erőket szisztematikusan és lassan szorították vissza az ukránok. Ugyanakkor maga ez az elemző tanulmány is leírja azt, hogy itt viszont az orosz erőknek nincs a logisztikai korlátozó tényező, mint a Nyeper folyó, illetve a Novokahovkai gát mögötti tározó, ami megakadályozta az orosz erők ellátását. Hát egyelőre annyit tudunk biztosan, hogy nem tudjuk, hogy hogyan áll az ukrán támadás. Mind az orosz, mind az ukrán oldal minimális információkat ad ki, és azoknak a jelentős része viszont teljesen megbízhatatlan, illetve nehezen hihető.
Nyilvánvalóan sok esetben találgatunk, a szakértők is találgatnak, de mit lehet most sejteni a zaporizsiai atomerőmű környékén ismételten szájra kapó vádaskodások kapcsán? Az ukránok szerint robbanó szerkezeteket helyezhettek el az oroszok az atomerőmű környékén.
Igen, ugye itt az atomenergia ügynökség, az ENSZ atomenergia ügynökségének a véleménye sokkal inkább mérvadó, mint a bármelyik félé, hiszen még egyszer mondom, ebben a háborúban teljesen természetes, hogy az ukrán meg az orosz fél sem mond igazat. Ugye a NAU, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szeretne egy alapos bejárás végrehajtani az erőművön. Ugye az oroszok megmutattak nekik néhány elemet, egy-két reaktort, viszont van egy tételes lista arról, hogy mi mindent szeretnének még megnézni az atomenergia hivatalnak az ellenőrei, mert ha ott lesznek, vagy lennének bombák, akkor azzal valóban komoly károkat, akár nukleáris szennyezést is lehetne okozni. Az ügynökség azt mondja, hogy egyelőre az ő ellenőrei nem találtak bombákat, viszont több mint az erőmű felét nem nézhették meg, és egyelőre hiába is kérik, hogy bizonyos helyekre bemehessenek, ami azt jelenti, hogy ott az oroszok valamit duktosnak. Nem biztos, hogy alá van aknázva, de az egész biztos, hogy például különféle katonai egységeket állomásoztatnak ott, pajzsként használva az erőművet, illetve az sem kizárt, hogy lőszerrel lerakataik vannak az erőműben. Na most nyilvánvaló, hogy történik valami, akkor az ugyanolyan pusztítást okoz, mint egy szándékos bombarobbantás. Úgyhogy itt megint az van, hogy az ukránok mondanak valamit, az oroszok teljesen természetesen lelkesen cáfolnak, a nemzetközi közösség meg egyik álláspontig az áról sem tud meggyőződni. Mondom az, hogy az atomenergia ügynökségnek az ellenőreit nem engedik be az oroszok az erőmű egy jelentős részébe, arra utal, hogy ott vannak olyan dolgok, amiknek semmi keresnivalója nem lenne egy nukleáris erőműben.
És még egy olyan utolsó kérdésem lenne, bár már szóba került korábban a Wagner zsoldos hadsereg puccsa, puccs kísérlete, amely eléggé rövid életű volt végül. Ezt követően most ön hogy látja, az orosz hadvezetés mennyire simult ki, mennyire egyenesedett ki, vagy itt olyan komoly, mélyben lappangó feszültségek vannak, és esetleges más lázadó csoportok is elégedetlenek lehetnek Szergej Sojgu munkájával, vagy az ő irányította katonai parancsnoksággal, hogy még hasonló puccskísérletek is akár kilátásban lehetnek.
Nem tudjuk, milyen állapotban van az orosz haderő. Ugye az ő szerencséjük az volt ebből a szempontból, hogy védekező hadművelet közben következett be ez a lázadás, puccs, nehéz megmondani végül is, hogy mi. Ez a védekező mindig könnyebb, mint támadni. Ami biztos, hogy több orosz tábornok eltűnt. Tehát a puccs óta Szergej Szurovikinről, aki az ukrajna műveletek parancsnok helyettese volt, egy ideig vezette is a műveleteket, semmit nem tudunk. Egyes állítások szerint a Lefort börtönben van, hát ahhoz képest a csillagbörtön egy ötcsillagos szálloda, tehát ha tényleg Lefortovóban van, akkor valószínűleg rendszeresen verik és kínozzák, mert akkor valószínűleg ő biztos, hogy részt vett, vagy részt vehetett az orosz elhárítás szerint ebben a lázadásban, és számos más felső vezető is eltűnt. Ez azt jelzi egyébként, hogy most nagyon nehéz lenne egy újabb felkelés lázadást szervezni, hiszen az elhárítás, ami mindig is, maga Putyin is, ugye egykori KGB-sként, FSB-sként jó kapcsolatban van, sőt az ő emberei vezetik ezeket a szerveket, az most nagyon rajta van azon, hogy ne legyen ilyen. Ezt az orosz haderő eleve mindig nehezebben is tudta volna megoldani, ezért próbálkozott vele a Wagner, mert annak sokkal szabadabb keze volt. Jelenleg nem úgy néz ki egyébként, hogy az orosz fegyveres erőket rettenetesen megviselte volna ez az államcsi. Nyilván az imidzsüknek, a bizalomnak nem tett jót, de ugye pont nem a katonák voltak azok, akik ebben részt vettek, hanem zömmel köztörvényes bűnözőkből toborzott zsoldosok. Tehát az ő moráljukat ez erősen nem érintette szerintem, de nem is javította az egész biztos.
Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották az elmúlt percekben. Köszönöm a beszélgetést, viszont hallásra.
Köszönöm a lehetőséget, viszont.
Hamarosan friss hírekkel jövünk, előtte még közlekedési információk.